sokan kértétek, ezért ma újra a stúdióban Szűcs István karriertanácsadó, szervezetfejlesztő, tréner, gyermekkori jó barátom.
Ebből a három állításból egy nem igaz.
Jó estét kívánok mindenkinek. Melyik lehet az? Melyik lehet az? Szevasz, Szücsikém, nagyon rég jártál nálunk, és azt gondolom, hogy ez így nem oké. Szóval, hogy annyi kérdés felmerül menet közben, időközben, hogy változik a világ körülöttünk, ahogyan keressük a karriert, megkeressük saját magunkat, ki révbe ért, ki csak azt gondolja, hogy révbe ért.
Ki house-ba, vagy trance-be.
Hú, igen. Na hát ilyenekre lehet számítani a következő szűk egy órában. A mai témánk az az, hogy hogyan lehet fölkészülni a bértárgyalásra. Ez az egyik, amit nem mondtam el az előbb, az is érdekel, hogyha valaki nem alkalmazott, hanem vállalkozó, hogyan árazza be magát. Mi a helyzet a kezdő vállalkozókkal? Mi a helyzet azokkal, akik már vállalkoznak évek óta, de mondjuk a megváltozott adózási környezet miatt, ami nem most volt, most teszem azt, gondolok a katásokra, akik egykor két éve még katások voltak, aztán megváltozott a helyzet. Mit lehet ráhárítani az ügyfélre, és mi az a ütőkártya, amit ilyenkor, de nem is ez a jó szóra, egy ütőkártya. Egyáltalán mi az, amivel mi tudunk érvelni, hogyha magasabb árakon dolgozunk. Szóval ez legyen a második részben jó, de most menjünk a legelejére. Fel lehet-e készülni egy bértárgyalásra annak függvényében, hogyha amikor januárban mondjuk kijön az új inflációs statisztika.
Igen.
Köszönöm szépen, akkor most pedig jöjjön.
Jó, várjál, tehát, hogy olyan helyzete gondolsz, amikor valaki már munkavállalóként dolgozik valahol, van egy bére, és ettől szeretne többet, vagy arra gondolsz, amikor valaki jelöltként pályázik egy céghez egy pozícióra?
Olvasol a sorok között, ebben a sorrendben gondoltam.
Jó, ugye, tehát hogyha már valaki... Ha valaki már dolgozik, ugye itt is azért viszonylag vagy abban van talán különbség, hogy ki az, aki mondjuk KKV szektorban dolgozik munkavállaló, ki az, aki corporate nagyvállalati szektorban dolgozik munkavállalóként. Itt az utóbbiban, tehát hogy azoknál a cégeknél is ilyen van, azért KKV-ban is, a teljesítményértékelő rendszer, tehát a TR, ez mindenféleképpen a legtöbb helyen, korporát szektorban, mindenhol, KKV szektorban valahol igen, valahol nem működik. Ez azt jelenti, hogy mindenki a közvetlen vezetőjével egy évben mondjuk kétszer leül, valahol háromszor, és meghatározzák valahol egyszer, és azt mondják, hogy meghatározzák a következő arra az évre, vagy a következő fél éves időszakra, hogy milyen egyrészt értékelik azt, hogy mi volt az előző TR megbeszélésen, és az ott kitűzött célok mennyire valósultak meg, és aztán az új következő időszakra pedig megnézik azt, hogy közösen egyeztetnek arról, hogy milyen feladatok, milyen felelősségek lesznek nála, vagy ebben lesz-e változás. A munkavállaló adott esetben milyen feladatokból szeretne többet, esetleg kevesebbet, szeretne nagyobb kihívást, szeretne nagyobb felelősséget, szeretne több projektbe bekerülni. Ehhez azért tesznek mutatókat, amik mutatják, hogy ezek elérésre kerülnek, vagy nem, és alapvetően mondjuk itt mindenféleképpen van tere a béremelésnek is. Ugyanakkor nyilván kicsit bonyolult ez, mert alapvetően a cégek is azért évről évre saját maguktól foglalkoznak, pláne ahol mondjuk van szakszervezet, esetleg üzemtanács szakszervezet, ott mindenféleképpen ez ott is terítékre kerül az éves szintű bérfejlesztés. És akkor van egy éves szintű bérfejlesztés, amit megkap mindenki, vagy ebben is vannak különböző lehetőségek, mert valahol egy-egy osztály vagy igazgatóság kap egy bizonyos összeget, amit bérfejlesztésre lehet fordítaniuk, és azt a vezetők az egyéneket besorolva, a munkájukat értékelve megállapítanak százalékot, és lehet, hogy ebben valaki többet kap, valaki kevesebbet.
Itt azonnal bejött két dolog. Az egyik, ezelőbb azt mondtad, hogy kétszer-háromszor is leülhet, ugye itt a feladatoknak a meghatározása is kérdés, ami tök valid, mert van, aki mondjuk vállal egy típusú feladatkört, és ez nem változik. Gondolom, hogy azért ez a mai világban, vagy a KKV szektorban, nyilván ez cége válogatja.
Azt, hogy ne legyen semmilyen változás az ritka.
Igen, tehát hogy ez valószínűleg változik, de ez egy érdekes dolog, hogy hogyan monitorozza saját magát egy munkavállaló, annak függvényében, hogy most mit, milyen feladatot lát el, és hogy közben mik kerülnek rá. Mert nagyon sokszor észrevétlenül kerülnek olyan feladatok, és nem, semmi rossz szándék ebben nincs, de mondjuk olyan feladatokat is el kell végeznie egy munkavállalónak, amire mondjuk nem szerződött. És akkor az az ő döntése, hogy szól vagy nem szól. A tapasztalatod szerint egyébként zárójeles kérdés.
Szerintem
bizonyít,
hogy nem szerződött rám, mert ma leginkább a legkésőbb a munkaköri leírásában ott van még egy olyan pont, hogy és amire a közvetlen vezetője vagy a munkáltatói jogokat birtokló ember kéri vagy utasítja.
Explicit nem szerződött, akkor így mondom. Ilyen esetekben mi a tapasztalatod, szólnak azok, akik ezt így érzékelik, vagy úgy vannak vele, hogy majd a következő bértárgyalásnál januárban vagy februárban ezt így behozom?
Nekem az a tapasztalatom, hogy általában nem szólnak. Ugye ez azért nehéz, mert ezek nagyon sokszor ugye nem az történik, hogy egy-egy az eddigieknél jóval nagyobb felelősség kerül rá, vagy egy teljesen új feladat, vagy egy folyamatnak a teljes fejlesztése, tehát nem ilyen nagymértékű az, ami a hétköznapokban új feladatként megjelenik, hanem sokkal kisebb mértékűek. Egy-egy projektbe besegítés, egy Excel tábla elkészítése, egy prezentáció, egy meetingen való részvétel, és ezek viszonylag kicsik ahhoz, hogy akár még a maga munkavállaló se érzékeli ennek a nem tudom, nehézségét vagy terhét, ahogy így lépésről lépésre jönnek. Azt gondolom, hogy az tök fontos, hogy ebből a szempontból legyen a munkavállalóknál egy tudatosság, ha nem is a mindennapokban, de mondjuk legalább egy negyed évente azt végig gondolni, hogy milyen leterheltségben van ő, az neki oké-e, akár a leterheltség szintje, ami lehet akár munkaórában is megállapítva, akár az is, hogy a leterheltség, tehát a napi feladatokban azoknak a típusa megfelelő-e, vagy szeretne mást, vagy mit szeretne. Nekem az a tapasztalatom, hogy minden munkáltatóban is, talán most már mondhatom azt, hogy legyen akár KKV-szektor, legyen akár nagyvállalati szektor, a vezetőkben, én azt látom, nagyon sok vezetőfejlesztéssel foglalkozom, hogy a vezetőkben azt látom, hogy arrafelé mindenféleképpen van egy nyitottság, hogy leülni négy szem közt és megbeszélni. Akár itt ezek a tér megbeszélések azért is vannak, hogy ennek dedikált tere legyen, de az, hogy kérni egy megbeszélés, egy időpontot mondjuk két tér megbeszélés között, ha éppen akkor jut eszembe, vagy akkor történik változás, az is tök fontos. Ilyenkor az fontos még, hogy ennek mi a tartalma, vagy hogyan kommunikálom munkavállalóként az, hogy mi az, amit szeretnék. Ebből lehet esetleg konfliktus, hogyha ez nem megfelelő, de az, hogy én megteszem ezt, erre én nekem az a tapasztalatom, hogy szinte minden vezető nyitott.
Ha már konfliktus, ebből megint eszembe jutott egy dolog, szintén nemrég hallottam egy ilyen történetet, hogy kiderült, hogy egy kis középvállalatnál a felső vezető megszabott magának egy ilyen egész nagy prémiumot, és a munkavállalók, vagy hát az alattali dolgozók, azok meg ennek a töredékét kapták meg, de tényleg ilyen nagyon-nagyon apró töredékét. Ez ugye nem volt transzparens, viszont ez valahogy kiderült, és ebből lett egy feszültség. Ilyen esetekben szerinted mi az, ami célra vezetőbb, hogyha ez transzparens, és mindenkinek igazából mindenki mindenkiről tudja azt, hogy mennyit keres, vagy a bérfeszültség, az pont így fog kialakulni, és az nem érdemes ezeket bolygatni. És valahogy meg kell próbálni ezeket titokban tartani.
Ugye egyrészt az általában a munkaszerződés viszonylag szokta tartalmazni azt, hogy bérről juttatásokról az csak a két fél között marad, mint a munkavállaló meg a munkáltató. Nyilván csapatépítő tréningeken, vagy bármelyik péntek esti, nem tudom, pizzás sörözésen az alkoholba jól oldódnak a munkaszerződésben megállapított szabályok. Ez is egy fontos rész, hogy azért ezek ilyen szempontból kikerülnek. Itt azért, ha tudatosan nagyváltó szempontból mindenféleképpen, de kisebb cégeknél most is azt látom, hogy van ennek egy rendszere, tehát hogy van egy HEY nevezetű Amerikából importált, a világon worldwide használják egy munkakörbesorolási rendszer, ami szinte minden cégnél van, vagy nagyon sok cégnél van, onnan nagyvállalatoknál mindenhol, kisebb cégeknél is előfordul, ahol meghatározzák, hogy milyen HEY szint, tehát milyen szintű pozíció van, azt a cég eldönti, hogy az a nem tudom én, szoftverfejlesztői vagy tesztelői pozíció mondjuk az milyen szinten van, és annak a szintnek van egy bérsávja, egy tólig bérsávja. Tehát ott az viszonylag az lehet, hogy valaki többet kap, vagy kevesebbet, attól függően, hogy mondjuk nem tudom én, mekkora tapasztalattal jött be abba a pozícióba, vagy éppen a térértékelésben mennyire kap pozitív visszajelzéseket, de ez viszonylag azért meghatározott. Nyilván, és ez abban a szempontból transzparens, hogy ez nagyjából tudható, hogy mik bizonyos szintű munkakörökhöz nagyjából mi az a tólig, ami kapcsolható. És ez viszonylag tiszta. Ugye ez is nagyon sokszor azért, hogy mondjam, okoz abban a szempontból nehézséget, főként HR szakemberek számára, akik általában kezelik ezeket a listákat, vagy létrehozzák ezeket a listákat, mert az, hogyha bejön egy új munkakör jön be, akkor azt ugye arra a munkakörre van egy piaci benchmark, hogy körülbelül mennyiért lehet fölvenni embert. És hogy lehet, hogy többet lehet csak fölvenni, mint ahol az a helyen, amilyen helye lenne mondjuk itt a munkakör listába, tehát hogy ez okoz ilyen szempontból tud izzadságos perceket okozni, de az, tehát ez a rendszer viszonylag transzparens. Na most, hogyha nincs ilyen rendszer, és kitudódik, az nyilván fog okozni bérfeszültséget, vagy tud okozni bérfeszültséget. Nyilván akár, tehát valószínűleg a felső vezető se tud saját magának prémiumot megállapítani, valószínűleg ott a borddal, vagy tulajdonosi körrel szükséges ez egy megegyezés, de igen, tehát vezetői szempontból érdemes látni, hogy ebben van kockázat.
A bérfeszültség kapcsán csak azért hoztam ezt ide, mert érdekes, hogy a bérfejlesztés tárgyalásakor mennyire lehet egy ilyen eset érvelési alap?
Nem, szerintem az, én mindenkit a klienségemet óva szoktam inteni attól, hogy bértárgyalásnál
a másikra
hivatkozzanak. Mindig, minden esetben, tehát hogy az megint csak, tehát hogyha akkor már konkrétan, ha arról beszélünk, hogy valaki dolgozik már egy helyen, és a cég által nyújtott éves bérfejlesztésen túl is szeretne fizetést emelést kérni, adott esetben azért, mert egy olyan nagy projektbe kerül bele, ami jóval nagyobb felelősséget követel, vagy jóval nagyobb felelőssége van, mint egyik, eddig költségvetésre, tehát van egy büdzséje, amit neki kezelni kell, nem tudom én mi, akkor is azt szoktam javasolni, hogy érdemes ezt, mondom, egy négy szem közti, a közvetlen vezetővel egy négy szem közti beszélgetésen behozni, és itt megérvelni pontonként, hogy mi az, ami az én tevékenységemhez kapcsolódóan többlet, amiért a magasabb bér reális, hogy magasabb bért kapjak. És akkor ilyen szempontból lehet az a munkaidő. Ilyen szempontból lehet az, hogy magasabb szintű döntéseket kell hozni, amiben megvan az a kockázat, hogy nem tudom én, hogy megrendelek egy külső szolgáltatótól mondjuk egy dobozos, nem tudom én, szoftvert, mert hozzátartozik a munkakörömhez abban a projektben, vagy a feladatkörömhöz abban a projektben, és benne van az, hogy ott kemény, nem tudom én, döntéseket kell meghoznom, amikor kiválasztom mondjuk azt a szolgáltatót, és megvan az a kockázata rám nézve, hogyha nem megfelelő szolgáltatót hozok be, nem tudja implementálni, nem lehet vele együttműködni normálisan, mert nem tartja a határidőket, az nyilván rám lesz alapvetően rossz hatással, vagy azt a projektet akasztja el, amit én vezetek. Vagy akár lehet az is, hogy valami újfajta tudást szükséges nekem is, akár megtanulnom, akár munka közben, mondjuk itt az AI szempontjából, ez most mindenféleképpen akár egy aktuális dolog, hogy ebben kell valami plusz beletennem, hogy plusz fejlődjek, akár képzésben részt vennem, akár autodidakta módon tanulni. Tehát én mindig arra szoktam a kliensémet felkészíteni ilyen helyzetben, hogy végignézzük azt, hogy mi az, amiért ő reálisnak látja a béremelés, és abban meg azért elég sok információt lehet szerezni, meg némi, hogyha van céges rutin, hogy ennek a mértéke mi az, ami mértékben reális.
Találkoztál egyébként mostanában, most az elmúlt egy évben már olyan helyzettel, amikor az AI megjelenése és azok a feladatok, amiket az AI-ra lehet bízni, azok megszabták egy új bérfejlesztésnek a menetét?
Hát nem, vagy hát olyan, hogy így valaki, nem tudom én, valakinek a munkának egy részébe bejött az AI, és ezért nem kap bérfejlesztést ilyennel, vagy nem tudom én. Tehát ilyen témával nem találkoztam, ez szerintem nem is nagyon reális.
Azért gondolom, hogy reális, mert, vagy azért tettem fel ezt a kérdést, mert ugye, hogyha több feladatot lehet rábízni adott esetben vagy egy AI-ra, vagy nem tudom, most nevezzük akkor egy asszisztensnek, ami ez esetben az AI, akkor, akkor azzal érvelhet egy munkáltató, hogy de hát ezt a munkamennyiséget, amit eddig ezért az X összegért elvégeztél, most nem kell elvégezned, mert most kevesebb a munkád, tehát nem is jogos a, például az igény, az igény, hogy vérfejlesztés történjen.
Sok minden, ez is érvelhet, sok mindennel érvelhet. Itt azért bértártási helyzetben ugye az a helyzet, hogy amikor én először ezt szóba hozom, hogy ezért meg ezért szeretnék ennyivel többet, akkor ott az első lépésben valószínűleg ott nem lesz egy deal kötve, vagy nem lesz egy igen, vagy nem mondva. Nem még esetleg előfordulhat, de igen, egyből semmiféleképpen nem lesz mondva. Én azt szoktam mondani, hogy arról a munkáltatói szempontból arra érdemes beszélni, hogy reagáljon erre a vezető, megkérdezni azt, hogy szerinte ez mondjuk egy egyéves időtávon belül hogyan elképzelhető, vagy hozzátenni még azt, hogy ő hogy látja, hogy mire van szükség ahhoz, vagy én mit tudok még tenni munkavállalóként ahhoz, hogy ez reális legyen.
Visszatérve akkor az eredeti kérdésre, hogy hogyan lehet felkészülni egy bértárgyalásra, egy évelei bértárgyalásra. Vegyünk egy példát, mondjuk 5 éve dolgozik valaki egy cégnél, lehet, hogy ez már egy bevett szokás. Annak függvényében, hogy a világ közben hogyan változott, mennyivel került többe egy liter tej, hogyan lehet jól felkészülni egy ilyen beszélgetésre? Milyen pontok vannak, vagy mi az a HACCP, ami hát, mindenképp végig kell menni?
Hát mindenféleképpen az eddig elért, tehát hogy az eddig elért eredmények, az egy fontos pont lehet. Az, hogy a cégnél töltött időm alatt milyen fejlődésen mentem keresztül, azaz akármilyen új dolgok kerültek hozzám, amiket a feladatkörömbe, akár az, hogy milyen, hogy pozícióban mentem-e akár feljebb, akár oldal, tehát horizontálisan mentem-e. Az nagyon fontos évlet, mondom, ahol működik a teljesítményértékelési rendszer, ott az ott elért eredmény. Tehát, hogyha azt tudom mondani, hogy eddig minden térben kitűzött cél az elmúlt 5 évben elérésre került, sőt, még attól több is elérésre került, ezek azok az érvek, amiket érdemes felhozni. Én mindenféleképpen azt szoktam mondani, hogy ezeket tehát ezek az alapok, amiket érdemes felhozni. Azt, hogy milyen az infláció, vagy az, hogy nekem bármilyen többletköltségem van, bármiből kifolyólag, mert most kezdett el iskolába járni a gyermekem, vagy nem tudom én ezt első körben nem szoktam ajánlani behozni, vagy legalábbis, ugye azt az érdemes látni.
Az inflációt sem.
Szóval az elmúlt 10 évben a cégek azért arra figyeltek, vagy zömében figyeltek, hogy azért az éves bérfejlesztések valamelyes lekövessék
az automatikus bérfejlesztés.
Hát már amennyiben automatikus, mert ugye, nem tudom én, semmi nem írja elő, hogy kötelező bérfejlesztésben gondolkozni a cégeknek, de nyilván a munkaerő megtartása miatt foglalkoznak ezzel. Tehát, hogyha az, nem tudom én, van egy 8-9-10-11-néhány százalékos bérfejlesztés, az azért viszonylag benne van ilyen szempontból a pakliban, és azzal tehát, hogy ezt azért úgy is jelentik be, tehát nagyvállalatán mindenféleképpen úgy jelentik be, ez elég jó a belső kommunikációban, erre az elég rendesen figyelnek arra, hogy kontextusban legyen helyezve, hogy miért ennyi a bérfejlesztés, ez hogyan alányik az inflációhoz. Nyilván trükköznek ezek akár a cégek, mert akár azt is mondhatják, hogy igen, most ebben az évben nem emelünk annyit, de hogyha az elmúlt 5 éves emelést nézünk, az már az elmúlt 5 év, nem tudom, inflációs szintjével már van mondjuk köszönő viszonyban.
Uh-huh. Jó, azt hiszem, hogy amit akartam ezzel kapcsolatban, föltettem kérdést. Hogyha valakinek van kérdése, tegye fel a kezét, vagy minimum mondjuk pötyögje be a telefonba a kérdését, és küldje el nekünk Viberen, WhatsAppon, vagy SMS-ben, és akkor a következő részben meg a vállalkozókról beszéljünk.
Ne menjünk még át, én még javaslom, hogy beszéljünk a vállalkozói jelölt, hogy mi van akkor, mert az a sűrűbb nekem, az a tapasztalatom, hogy aki jelöltként, igen, fekszem is ide a kanapéra, szóval aki jelöltként pályázik munkahelyre, és állásinterjú precarius helyzetben, akár beírják a hirdetés szövegébe, hogy a bérigényt jelölje meg a önéletrajzba, akár ez az interjún jön elő. Ezek szerintem a tipikusabb helyzetek, amikor mindenféleképpen foglalkozni kell vele, mert egyszerűen kérik. Szerintem ezzel még mindenféleképpen jól foglalkozunk.
Jó, akkor ezzel kezdjük a következő részt. Jön egy rövid szünet, és Szücs István karriertanácsadóval, szervezetfejlesztő trénerrel folytatjuk a beszélgetést.